Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat podcastunk második évadának első, a Strasbourgi Bíróságról szóló adásán. Én Bazán Barbara vagyok, és ebben az évadban is itt van velem állandó beszélgető partnerem, Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza, akivel kis szünet után folytatjuk a bíróság aktualitásairól szóló podcast sorozatunkat. Utolsó adásunkban a bíróság előtti ideiglenes intézkedésekről, valamint Mihail Szakasvili volt grúz államfőügyéről beszélgettünk. A mai adásban is két igen jelentős témáról beszélgetünk, mivel egyrészt egy a guantanamói fogvatartásokkal kapcsolatos ügyről, másrészt pedig a lengyel jogállamisággal kapcsolatos számos közelmúltbeli intézkedésről és döntésről is szót ejtünk ma. Kezdjük talán a Guantanamóval kapcsolatos strasbourgi döntéssel, amelyet közvetlenül podcastunk első évadának végén hoztak. Minden bizonnyal hallgatóink számára nem ismeretlen a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után a Guantanamo öbölnél létrehozott fogolytábor. A Sassi és Bencsillalli kontra Franciaország ügykérelmezői is ezen táborban való fogvatartásokhoz kapcsolódóan nyújtottak be keresetet a bírósághoz. Mit érdemes tudnunk a döntésről, és mi volt az ügy háttere?
Üdvözlöm a hallgatókat! Az Emberi Jogi Bíróság 5. kamarájának a döntéséről van szó, amelyet tavaly év végén hoztak meg. A bíróság az ügyben megállapította, hogy Franciaország nem sértette meg a 6. cikket, tehát a tisztességes eljáráshoz való jogot, amikor is egy franciaországi büntető eljárás során a kérelmezők guantanamói fogvatartása alatt szerzett bizonyítékokat is figyelembe vette a francia bíróság a büntetőjogi felelősségük megállapítása kapcsán. Az ügy háttere az röviden összefoglalva a következő. 2001. szeptember 11-i terrortámadás kontextusában beszélünk erről az ügyről. A két kérelmező Afganisztánból menekült Pakisztánba. A pakisztáni hatóságok elkapták őket 2002. januárjában, és kiadták őket az amerikai hatóságoknak, ugyanis az amerikai hatóságok azt feltételezték a kérelmezőkről, hogy az Al-Qaida tagjai. Mikor is kiderült, hogy a kérelmezők francia állampolgárok, akkor az amerikai hatóságok értesítették a francia hatóságokat, akik ezt követően három különböző hatósággal is elmentek Guantanamo-ba, ahol a kérelmezőket fogva tartották az amerikaiak. A francia hatóságok ezt követően a hatósági eljárás eredményeképpen meg tudták állapítani, hogy valóban francia állampolgárokról van szó, és 2004-ben az Egyesült Államok, illetve Franciaország közötti diplomáciai tárgyalásokat követően visszaszállították őket Franciaországba, repatriálták őket, hogy a büntető eljárások velük szemben már Franciaországban folyjanak le. Akkor megérkeztek Franciaországba, akkor rögtön letartóztatták a kérelmezőket, és több mint 10 alkalommal hallgatták ki őket a hatóságok, ezt követően pedig vádat emeltek ellenük terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt, és a francia bíróságok meg is állapították a kérelmezők büntetőjogi felelősségét, és börtönbüntetésre ítélték őket, és a francia bírósági eljárások végét követően fordultak a kérelmezők az Emberi Jogi Bírósághoz.
Ha jól értem, akkor a kérelmezők panasza nem kifejezetten a fogvatartásukkal volt kapcsolatos, hanem arra vonatkozott, hogy az alatt, a fogvatartás alatt milyen információkat szereztek meg a hatóságok és a Francia Nemzeti Bíróság előtti eljárásban, azokat hogyan lehetett felhasználni. Mit kértek pontosan a kérelmezők a bíróságtól, és mire alapozta a bíróság az elutasító döntését?
A kérelmezők a tisztességes eljáráshoz való joguk sérelmével kapcsolatban fordultak az Emberi Jogi Bírósághoz, nem pedig a fogvatartásuk alatt elszenvedett sérelmeik miatt. Ugye az volt az állításuk, hogy a francia büntető eljárás során a vádemelés a guantanamói kihallgatások eredményeképpen szerzett információkon alapult, illetve amiatt is sérelmesnek találták a francia eljárást, mert állításuk szerint a nemzeti bíróságok ezt követően ezek alapján, az információk alapján döntöttek a büntetőjogi felelősségük megállapításáról. Tehát a Guantanamo-ban szerintük jogellenesen szerzett információk eredményeképpen. A bíróság a francia büntetőeljárás egészét vizsgálta ebben az ügyben. Egyrészt megállapította azt, hogy a guantanamói francia hatósági eljárás célja nem a vádemeléshez szükséges bizonyítékok beszerzése volt, hanem a kérelmezők azonosítása. Most ez nem egy büntetőjogi jellegű cselekmény volt, hanem közigazgatási természetű. Ezt követően a repatriálást, tehát a visszaszállítást követő kihallgatásokat vette górcső alá a bíróság, és itt vizsgálta meg azt, hogy a nemzeti hatóságok vajon birtokában voltak-e ekkor már azoknak az információknak, amire a kérelmezők hivatkoztak, tehát amelyeket a Guantanamo-i hatósági eljárások kapcsán szereztek a francia hatóságok. A bíróság megállapította, hogy kihallgatások során nem voltak ezekkel az információkkal tisztában a hatóságok, így ezt követően a vádemelést sem lehetett ezekre az információkra alapozni. De most a nyomozási bíró előtti eljárásban is minden eljárási garanciát megtartottnak tekintett a bíróság, tehát ezt az eljárást is vizsgálta külön, és itt azt értékelte, hogy végig biztosítva volt a kérelmezőknek a jogi képviselet, illetve azt a tényt is megvizsgálta a bíróság, hogy az érdemi döntésben hogyan és mennyiben esik szó a Guantanamo-i francia hatósági eljárásokról. És itt azt állapítja meg a bíróság, hogy ezek az adatok, tehát a Guantanamo-i információszerzés eredményeképpen megszerzett adatok, csak a Nemzeti Bíróság előzetes határozatával váltak az ügy részévé. Tehát azt követően csak, hogy azoknak a hozzáférhetősége, illetve a megismerhetősége már biztosított volt a kérelmezők számára, azokra reflektálni tudtak. És végső sorban az is kiemelt figyelmet kapott a Nemzeti Bíróság előtti eljárásban, hogy a bűnösséget, amit a francia nemzeti bíróság megállapított, tehát a bűnösséget megállapító döntést, az nem ezekre a Guantanamo-ban szerzett adatokra, hanem más további adatokra, tényekre alapította, tehát nem ez volt a döntő jelentőségű információ, amely alapján az elítélésre sor került. Úgyhogy így összességében ezeket a tényeket értékelte a bíróság, és így nem állapította meg a jogsértést Franciaországgal szemben.
Mai második témánk, ahogy korábban említettem, a lengyel jogállamiság kérdése, amelynek apropója a bíróság 2022. február 8-ai ideiglenes intézkedése a Wrobel kontra Lengyelország ügyben, amelyben ideiglenesen kötelezte Lengyelországot arra, hogy Wrobel legfelsőbb bíró immunitásának ügyében tartsa be az egyezmény 6. cikkében foglalt fair eljárási követelményeket, különös tekintettel a függetlenség és pártatlanság követelményeire, és Wrobel úr eljebb kérelmének elbírálásáig ne szülessen döntés a lengyel legfelsőbb bíróság előtti immunitási ügyben. Mielőtt azonban ennek részleteire áttérnénk, mi a jelenlegi státusza a lengyel jogállamisági ügyeknek, tehát azoknak az ügyeknek, amelyek alapját a 2017-től kezdődően elfogadott lengyel bírósági reformok képezik. A bírósági reformok keretében amellett, hogy csökkentették a különböző bírói nyugdíjkorhatárokat, valamint felhatalmazták a lengyel igazságügyi minisztert a virág nyugdíjkorhatáron felüli bírósági szolgálati idejének meghosszabbítására, ugye létrehozták a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsát is, amely más legfelsőbb bírósági bírákat és a rendes bíróságok bíráit vonhatta fegyelmi eljárás alá. Ezen ügyekben a korábban az Európai Unió bírósága már Lengyelországot marasztaló döntést hozott. Mi az eljebb álláspontja ezen a téren?
Az emberi jogi bíróság előtt jelenleg több mint 50 olyan ügy van folyamatban, amely ezzel a lengyel bírósági reformmal kapcsolatos. Ezek között van egy nagykamarai ügy, ebben döntés 2022 elején várható. Most az idő rövidségére tekintettel, ami rendelkezésre áll, 3 ügyet emelnék ki a probléma bemutatása érdekében. A 2021. július 22-én kihirdetett Reckovics kontra Lengyelország döntéssel kezdeném. Ebben az ügyben az Emberi Jogi Bíróság a már említett fegyelmi tanácsra vonatkozó lengyel szabályokat vizsgálta, és a 6. cikkbe ütközőnek minősítette azokat, mégpedig a 6. cikk egyik legfontosabb garanciája szempontjából vizsgálta a törvény által felállított bíróság kritériuma alapján. A törvény által felállított bíróság kritériumát amúgy nem is olyan régen a bíróság nagykamarája egy izlandi ügyben, a Gudmundur ügyben 2020-ban foglalta össze. Már korábbi adásainkban említettük, hogy a nagykamara szokott olyat csinálni, hogy meghatározott időt követően a saját joggyakorlatát, amit kialakított valamely cikkel kapcsolatban újra összefoglalja, annak érdekében, hogy ez iránytűként szolgálhasson a későbbiekben. A Gudmundur ügyben is ez történt, és ezeknek a vizsgálati szempontoknak az alkalmazásával döntött a Reckovics ügyben is a bíróságnak a kamarája. Melyek ezek a feltételek, tehát milyen tesztet folytat le a bíróság, amikor a törvény által felállított bíróság kritériumát vizsgálja? És ennek az első eleme az az, hogy van-e vagy volt-e a nemzeti jogban valamilyen kirívó jogsértés. Itt ebben az esetben a kirívó jogsértés az volt, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság a fegyelmi tanács felállításának a jogellenességét kimondta. Ez, hogy a lengyel legfelsőbb bíróság megállapította a jogsértést, ez az egyezmény feltételrendszere szempontjából, a 6. cikk kontextusában megfelel egy jogsértésnek a nemzeti jogban, amely egyben az egyezmény 6. cikke szerinti első kritérium, tehát ezeknek a Goodmundur kritériumoknak az első kritériumát kimeríti. A következő vizsgálati lépcső, ha megvan a jogsértés, az az, hogy vajon ez a jogellenesség, ez a jogsértés, hogy olyan norma megsértésében nyilvánul-e meg, amely alapvető jelentőségű a bírák kiválasztása körében. Tehát így ennek a jogsértésnek a 6. cikk törvény által felállított bíróság követelményének a magjáig kell, hogy hatoljon. A bíróság e körben is igenő választ adott a Breckovics ügyben, ugye mégpedig azért, mert a bírák kijelölése nélkülözött minden az egyezmény szempontjából szükséges garanciát, amely a bíróság függetlenségét védeni hivatott volt. Teszt végső eleme pedig az, hogyha megvan a jogsértésünk, és megvan az is, hogy ez a jogsértés ennek a garanciának a központi részét, annak a magját sérti, az az, hogy vajon van-e a hazai jogrendszerben, a nemzeti jogrendszerben bármilyen olyan eszköz, ami ezt tudná orvosolni. Mivel Lengyelországban nem létezik, nem létezett olyan eljárás, amely alapján a kérelmezőknek a Breckovics ügyben lehetősége lett volna a fegyelmi tanács tagjainak a kijelölését megtámadni, így ez a 3. elem sem valósult meg. Tehát ezeket a szempontokat értékelte a bíróság ebben az ügyben, és így állapította meg a 6. cikk sérelmét. Hát ez volt az első ügy. A másik ügy, amiről azt gondolom, hogy kiemelten fontos, ott két kérelmezőnk van. Mind a két kérelmező lengyel bíró, és a bírói kinevezésekkel kapcsolatos panaszuk volt szintén. Erről tavaly novemberben döntött a bíróság. Az ügy lényege az, hogy a két kérelmező bíró bírói posztra jelentkezett, de a lengyel nemzeti igazságszolgáltatási tanács, mely szintén a bírósági reform keretében jött létre, tehát az igazságszolgáltatási tanácsnak a véleményére jelöli ki a bírákat a lengyel államfő, viszont őket nem javasolták erre a posztra, és ezt a döntést támadták meg a lengyel legfelsőbb bíróság új tanácsa előtt, tehát már az igazságügyi reform keretében létrehozott új tanács előtt, amely viszont elutasította a fellebbezésüket. És a fellebbezést elutasítását követően került az ügy az emberi jogi bíróság elé.
És mi volt a különbség a Breckovics kontra Lengyelország és a most novemberben meghozott döntés között? Volt bármilyen többlet, amit kimondott az eljebb a korábbi döntéshez képest?
Igen, amellett, hogy megállapította a bíróság azt, hogy a végrehajtó hatalom túlzott mértékű befolyást gyakorol a bírói kinevezések körében, és így legitimációs deficit keletkezett többek között az ügy által is vizsgált lengyel legfelsőbb bírósági tanácsban is, amelynek a tagjait mellesleg szintén az államfő jelölte ki. Ezen túl, tehát ezen az általános tézisen túl további jogsértést is megállapított. A lengyel államfő ugyanis annak ellenére jelölte ki ezeket a bírákat, amelyeknek a kijelölését sérelmesnek tartotta a két kérelmező, hogy ugye a kérelmezők már megpályázták ezeket a helyeket, tehát folyamatban volt az eljárás. A kérelmezők az elutasító döntést megfelebbezték, mégpedig a legfelsőbb bíróság tanácsa előtt, tehát volt egy folyamatban lévő fellebbezési eljárás, illetve ez idő alatt egy kijelölést felfüggesztő határozat is született az ügyben, tehát még nem volt végleges döntés. Most ennek ellenére jelölte ki az államfő az igazságszolgáltatási tanács javaslata alapján a bírákat, és ezeket a tényeket, tehát ezeket a többleteket értékelte a bíróság ebben az ügyben, amikor megállapította a 6. cikk sérelmét, és amellett, hogy megállapította a jogsértést, itt a kérelmezőknek fejenként 15 000 euró nem vagyoni kártérítést is megítélt.
A lengyel alkotmánybíróság ezt követően novemberben elbírált egy másik panaszt, amit a lengyel igazságügyi miniszter tett az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyik ítélete ellen, és kimondta, hogy mivel alkotmánybíróságként nem az igazságszolgáltatási rendszer része a lengyel alkotmánybíróság, így az eljebb nem vizsgálhatja, hogy független és pártatlan-e, illetve hogy tagjait szabályosan választották-e.
A támadott ítélet, amelyet a lengyel alkotmánybíróság vizsgált, ez a Seroflor kontra Lengyelország ügy. Itt is az Emberi Jogi Bíróság a már korábban említett Goodmundur kritériumok alapján, tehát a törvény által felállított bíróság kondíciójának a vizsgálata alapján vizsgálta a lengyel alkotmánybíróság egyik tagjának a kinevezését, és megállapította, hogy ez nem felel meg az egyezmény 6. cikkében foglalt garanciáknak, hiszen itt is a lengyel bírósági reformokkal összefüggésben történt a kinevezés. Most egy kicsit tágabb kontextusba helyezve ezt a problémát, korábbi adásunkban már említettük, hogy Oroszország esetében is láthattunk már például ilyet, hogy egy ideiglenes intézkedés végrehajtását megtagadják egy olyan érveléssel, miszerint a nemzeti alkotmány jogforrási hierarchiában az egyezmény fölött áll. Tehát nem egy egyedi eset, mely a Lengyel Alkotmánybíróság előtt történt, volt már más ilyen példa is.
A lengyel bírósági reforma a fegyelmi tanács mellett az igazságszolgáltatási tanács összetételét is érintette. Milyen stádiumban van jelenleg az a nagykamarai ügy, amelynek tárgya a lengyel igazságszolgáltatási tanács egyik tagjának idő előtti elmozdítása?
Igen, a nagykamara előtt is folyamatban van egy eljárás, amelynek a nyilvános tárgyalása már megvolt, mégpedig 2021. május 15-én. Tehát ebben az ügyben csak a döntést várjuk, valószínűleg 2022 első negyedévében ez meg is születik. Említette, az ügy tárgya a lengyel igazságszolgáltatási tanács egyik tagjának az elmozdítása volt, mégpedig idő előtt, tehát annak a mandátumának a lejárata előtt. Ez a bíró korábban már 2016-ban egy 4 évre szóló mandátumot szerzett, és a 2018-as reform eredményeképpen került ki az igazságszolgáltatási tanácsból, tehát ebből a szempontból idő előtt. Ugye ez is a lengyel bírósági reform keretében végrehajtott eljárás volt. Ezek azok a szabályok, amelyek az igazságszolgáltatási tanács tagjai vonatkozásában azt írták elő 2018-tól kezdve, hogy őket a lengyel parlament alsóháza választja, és ezek az új választott bírók, akiket az alsóház megválasztott, ők rögtön felváltják a korábbi rendszerben kijelölt bírákat. De most a nagykamara előtt folyó eljárásban a bíróság a 6. és a 13. cikk szerint is vizsgálja ezt a kérelmet, mégpedig azt a panaszt, miszerint sérült a kérelmezőnek a bírósági eljáráshoz való hozzáférhetősége, azáltal, hogy nem állt rendelkezésre jogorvoslat a mandátumának a korai megszüntetésével szemben.
Végül térjünk vissza a legfrissebb ideiglenes intézkedésre, amellyel ezt a kérdéssorozatot indítottuk. Itt tehát a lengyel bíró mentelmi jogának felfüggesztése a tét, és az EJEB kötelezte Lengyelországot, hogy ne folytassa a hazai eljárást az EJEB előtti kérelme elbírálásáig.
Az ideiglenes intézkedés kérelmezője egy lengyel bíró, aki 2011 óta a lengyel legfelsőbb bíróság büntető kollégiumának a tagja. Most ő 2020-ban társ előadó bíró volt abban az ügyben, amelyben a lengyel legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a fegyelmi tanács nem minősül törvény által felállított bíróságnak, tehát abban az ügyben, amely alapját képezte a már korábban említett Reckovics ügy első kritériumának a vizsgálatához a törvény által felállított bíróság szempontjából. Most ezt követően 2021. március 16-án a lengyel ügyészség kérte a fegyelmi bizottságtól a kérelmező lengyel bíró mentelmi jogának a felfüggesztését, mégpedig amiatt, hogy büntető eljárást folytathassanak ellene, egy olyan korábbi tanácsban meghozott döntése miatt, amelynek okán az ügyész szerint jogellenes fogvatartásra került sor, tehát felülvizsgálati eljárás keretében egy döntést hatályon kívül helyeztek, egy jogerős döntést, és adminisztrációs okokból a vádlottnak a fogvatartásának a megszüntetésére nem került sor rögtön, hanem csak egy kis idő elteltével, és ezt a körülményt minősítette az ügyész olyannak, amely büntetőjogi felelősséget von maga után. De most ilyen előzmények mellett kérte a bíróság azt, hogy ideiglenes intézkedésként kötelezze Lengyelországot a bíróság arra, hogy az ellene folyó fegyelmi eljárást függessze fel. Egyrésztről az Európai Unió Bíróságának a Lengyel Fegyelmi Bizottsággal kapcsolatos korábbi döntéseinek a végrehajtásáig, illetve, hogy egy olyan fegyelmi bizottság előtt folyjon le az eljárás, amelyet még a reformot megelőzően állítottak fel, amely feltételezhetően megfelelne a 6. cikk garanciáinak. És a bíróság ennek az ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek helyt adott. Előírta Lengyelországnak, hogy a mentelmi joggal kapcsolatos eljárás során a 6. cikk garanciáit tartsák tiszteletben, illetve hogy ne hozzanak az ügyben végleges döntést addig, ameddig a kérelmező ügyében az emberi jogi bíróság nem hozza meg döntését.
Köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a strasbourgi bíróság jogászának, akivel a mai adásban a Sassi és Bencselelli kontra Franciaország ügyről, valamint a lengyel jogállamisággal kapcsolatos bíróság előtti ügyekről és ideiglenes intézkedésekről beszélgettünk. A következő adásban a jelenleg folyó orosz-ukrán háború fényében a korábbi Krím-félszigettel kapcsolatban benyújtott és jelenleg is folyamatban lévő EJEB ügyekről fogunk beszélgetni, valamint említést teszünk a jelenlegi helyzet kapcsán az Európa Tanács által elfogadott intézkedésekről is. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, kellemes hetet kívánunk, a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.